téma, amiről szeretnék beszélni, az az egész életen áttartó fejlődés. Mint észrevettétek, az összes eddigi fejlődés elmélet legjobb esetben 5 éves korig szól, túlátul 5 éves korig, és valóban ez a jellemző a pszichoanalitikus irányra és ismeretterületre, az összes fő 4-5 irányzat, amit említettél, hogy ezt a szakaszt kutatják, és valóban erre a szakaszra vonatkozóan itt találjuk a legjobb, és talán egyetlen elméleteket. A pszichológiában fölmerült az igény, hogy legyenek egész életet átfogó fejlődések, fejlődésleíró elméletek, ami már több évtized zajlik, tehát ez még nem az integrált új irányzat, amiről beszélek, hanem például a pszichoanalitikusok körében volt egy olyan személy, elméletalkotó Erik Erikson, aki amellett, hogy analitikus volt, humanisztikus is volt, és antropológus szemlélete is volt, és mindenfélista volt, tehát egy ilyen modernebb, tágabb perspektívával rendelkezett, és Erikson már kiterjesztette a fejlődést a serdülőkorra, a felnőttkorra és az öregkorra. Tehát körülbelül, amit nyugati, materiális, lélektani szemmel nézünk, a születéstől a öregkorig, úgymond a halálig megszületett az első teljes körű szakaszelmélet Erikssonnal. Ez Erikson, megnézem, hogy van-e évszám, 60-as, 70-es évek talán, tehát ugye már a második fele a 20. századnak ez a lényeg, ott járunk, és Erikssonnal párhuzamosan és azóta néhány más nagyon jelentős pszichológiai kutató és elméletalkotó dolgozott, modellje született, amelyet a hazánkban sajnos nem ismernek. Tehát valahogy az egyetemi képzésből ez nincs még integrálva, mint oly sok minden, viszont Amerikában, ugye én tanulmányozom a nemzetközi szakmát, ott vannak, és nagyon, nagyon ütős és klassz szakaszelméletek vannak. Tehát fölírom azokat a szerzőket, amelyeket szoktunk emlegetni nemzetközi szinten, mint a személyiség és az énfejlődés egész életmodelljeit képviselők. Ugye akkor kezdjük Erikssonnal, az első. Ő K-val írja a nevét, szemben a hipnotizőr Erikssonnal, aki CS-sel írja, akiről tavaly hallottatok, mint a ugye a újfajta hipnózis emlékeztek. Az Milton Erikson volt, ő meg Erik Erikson K-val. Egy nagyra becsült szerző Robert Keegan. Kegan. Robert Keegan. Egy másik nagyra becsült elméletalkotó Graves. Akkor az ő tanítványai Don Beck, ezt fogjuk tanulni, mint a spiráldinamika majd jövőre. A Grace úgy tekintik Don Beckék, akik ma ilyen szakmai autoritások, mint a Atya Úristen, tehát valószínűleg amellett, hogy egyetemi tutoruk volt, valószínűleg terapeuta vagy mentor, szóval nagy lelki melegség veszik körül ezt az egész csoportot, Bokrot, egyébként őt is. És Löwinger, ez egy hölgy, Jane Löwinger. És az ő, úgymond, hogy mondják ezt, amikor valaki kutató és stábot működtet, és a stáb tagjai kutatják az ő kutatását. Team tagja volt Susan Cook-Reuter, ugye Susanne Cook-Reuter, akit csak SCG-nek fogunk emlegetni. Itt az a jegyzetbeírásban, ő maga is így rövid a nevét, meg a modelljét is, SCG. Goiter. Igen, Susan Cook-Reuter. Na most, ja, még van még Torbert, azt még ideírom elé, akikből Susan merít Torbert. Ha emlékeztek, mikor vetítettem nektek a Wilberi táblázatokat, ahol a létre meg van feleltetve egy csomó másik szintnek, ugye 13 oldalon át, és egy oldalon legalább 5-10 ilyen modell van megfeleltetve, szóval 100 modell van megfeleltetve abban a 13 oldalban. a Hübeli Létrának. Na most ezek mind köztük vannak, meg még néhány másik, de az a néhány másik az, az olyan, ami kevésbé ismert. Tehát ezek a legfőbb, legismertebb szelffejlődés, identitásfejlődés modelle. Oké, ebből ma kettőt fogunk megnézni még, a hátrevidő az Erikszont. Kicsit, tehát pár mondattal át tudunk majd szaladni az Erikszoni modellen, és a Susan Kugreutert nagyon. Oké. Nem is biztos, hogy végig tudok ma menni, meglátjuk, ha nem, akkor esetleg holnap reggel, vagy a legközelebbi napon, előadási napon, mondom majd végig, mindenesetre megpróbáljuk. És ugye, ahogy haladunk, tehát időben is körülbelül így haladunk, ugye Erikszon már nem tudom, hogy él-e még, de ha él, akkor ugye nagyon öreg. Mondjuk az következő generáció volt ez a Graves generáció, a következő generáció volt a Löwinger-Kigen, és a legújabb generáció például a Susan Kugreuter, ami természetesen, ahogy ez szokott lenni, integrálja az előző generációk tudását. Ezért is ezt választottam, meg azért is, mert maga a Wilber is, és az Integrál intézet körében ő a kinevezett és hivatalos tanára, egyrészt a pszichológiának is, az egyik fő tanára, másrészt ennek a témának, aztán abszolút. Jó, na úgyhogy ennyit a térképről, a pályáról, a szereplőkről. Úgyhogy egy kicsit nézzük Erikszon modelljét. Ezt nagyon jól megtaláljátok a Kohle könyvbe, ez is lesz feladva, majd házi dolgozat szintjén. A Kohle könyvben a 402-403. Oldal, tehát két oldal összefoglalja Erikszon nekünk, és nem is kell többet tudni róla, mint ennyit, itt a mostani tanulmányunkban. Megkérjük a projektort, hogy projektáljon nekünk. Projekciót akarunk. Erikszon elméletét úgy hívják, hogy a pszichoszociális fejlődés elmélete. Pszichoszociális fejlődés. Tehát ő úgy fogta föl, oda is van írva a fönt, látjátok, úgy fogta föl a énnek, az egónak a fejlődését, hogy ez pszichoszociális történet. Tehát nem egyéni belső, hanem én-te és társas viszonyban zajlik. Persze a többiek is úgy fogták föl, mint láttuk, a Freud például pszichoszexuálisnak hívta, vagy társkapcsolatelméletek, ugye. De Erikszon az még inkább úgy fogta föl, hogy az én fejlődése az a társas kapcsolatokban bekövetkező krízisek mentén történik. Tehát egy nagyon szociális modell, csoport vagy társaság, társadalom fókuszú modell. Egyébként Freudnak volt a tanítványa, mondok egy-két mondatot életrajzilag. 94-ben meghalt, igen, itt írja a könyv. Tehát 1902-94-ig élt. Freud tanítványa volt, de a pszichoanalízis megmaradt annak, ehhez hozzáintegrálta a humanisztikus dolgokat, ugye, tehát élete derekán járhatott a humanisztikus forradalomkor, és antropológia is érdekel, tehát ez a kultúra, kulturális meghatározottság nagyon benne volt a szemléletében. És a következőt mondja az identitásról, tehát arról, ki vagyok én. Ugye a mai egész nap témája az identitásfejlődés, az azt jelenti, hogy ki vagyok én, ez melyik szakaszon, mit érzek, hogy ki vagyok én, és hogyan válaszolom meg ezt a kérdést. Ezt ugye a nap elején illet volna elmondanom, ugye már a Wilberi rendszerből nézzük a fejlődés vonalakat, amiben járunk, és az a identitás vonal, amit ma veszünk, a ki vagyok én érzete, és később, mikor már van eszünk, akkor válasza, hogy kinek azonosítjuk magunkat. Na, szóval Erikszon úgy fogta fel az identitást, hogy a szocializáció különféle körülményei között az én és a társas világ viszonyáról mentális képeket alkotunk. Tehát én és a társas világ viszonyáról, én, mint egyéni ember, mindig alkotok egy képet a fejemben, és ez a kép az identitás. Ez nagyon érdekes. Tehát ő az identitás viszonynak nevezi. Ugye nagyon hasonlít a Honti Laci féle dologhoz. Tehát az identitás nincs önmagában, csak viszonyban van. Ezt a nézetet hozta be. És azt mondta, hogy az identitás egész életen átalakul. Ugye Freud azt mondta, hogy genitális korszakot elértük, serdülő, kész vagyunk. Ugye Piaget azt mondta, hogy kognitívat nézve, formális műveletek, serdülő, kész vagyunk, megszületett a felnőtt. Erikson azt mondta, hogy nem vagyunk kész, hanem történnek jelentős további változások 20 éves korban, 30-40 éves korban, 50 éves korban, 60 éves korban. És még azon túl is. Így van, sőt, aztán nagyon nagy változások. Pontosan. Jó. Akkor megmutatnám, hogy melyik szakaszokat írta, vagy alkotta meg. Így nézett ki Erikson. Ugye, aztán ő is amerikai, vagy Amerikában élő ember volt. Itt vannak a szakaszai. Tehát 8 szakaszt ír le. Először nézzük a szakaszneveket, aztán meg, hogy mi van bennük. Egyszerűen az életkorokról nevezte el. Tehát a csecsemőkor 1 év. Kisgyermekkor 2-3 év. Óvodáskor 3-tól 5 év. Iskoláskor 6-tól 11 év. Ugye, ha ideig megnézzük, akkor gyakorlatilag megfelel a Wilberi egyes szint, második szint, harmadik szint, negyedik szint, és az ötös az ötödik szint, tehát idáig pont felé egyébként a Wilberi számozást is. Ötödik a serdülőkor, ugye 20 éves korig, és utána a fiatal felnőtt kor, ide az mondja, hogy 25, utána rögtön a 60 következik, majd ez elég érdekes. Minden esetre mondjuk így a 20-as, 30-as évek a fiatal felnőtt kor. A felnőtt kor mondjuk így 30-tól 60, vagy 30-40 közöttől 60, és az idős kor 60 fölött. Így osztja föl Erikson a élet nagy szakaszait, fejlődéseit. És olyanokat látunk ideírva, hogy bizalom vagy bizalmatlanság, például az egyes szinten. Mondjuk felnőtt korban intimitás vagy izoláció. Mik is ezek a szópárok, hogy vagy ez, vagy az? Ezt nézzük meg, erről szól az ő elmélete. Tehát ezt a 10 szintet fogom most átnézni egy-két mondatban per szint, igen röviden. Na, nézzük csak, hogy itt van-e róla adalék. Így van, tehát itt van, ebben a táblázatban benne van, úgyhogy jól megtaláljátok. Igen, na nézzük akkor a csecsemőkort. A csecsemőkorban is ugye van az a krízis, amiről, na szóval Erikson azt mondja, hogy minden szakasz krízisekbe zajlik. Minden szakasznál van valami megoldandó feladat, megoldandó probléma az ember életében, amelyet krízisként élünk át. Ez nem olyan krízis, mint amikor mondjuk balesetet szenvedünk, vagy valaki meghal és gyászolunk, hanem olyan, amin úgy jár a fejed, és úgy rágódsz, és telnek a hetek, hónapok, tán évek, és úgy érzed belül, hogy ez egy ilyen megoldandó fő problémád. Tehát ilyen belső munkát, rágódást, megoldási kísérletet értsetek itt az alatt, hogy krízis. Azt mondja, hogy a csecsemőknél ugye az orális szakasszal esik egyébként pont egyben, ha már itt ma volt róla szó. A bizalom vagy bizalmatlanság az a témakör, ami körül billeg a gyermek, tehát hogy megtanulja az ősbizalmat, vagy pedig nem. Megvan-e az alapvető tükrözés, az anyai szeretet, összhang, stb. Mindaz, amit tanultunk, nem ismétlem. A lényeg az, hogy a bizalom jó esetben, a fejlődés jó esetében kialakul a bizalom. Azt írja Erikson, a csecsemők megtanulnak bízni abban, hogy mások gondoskodnak alapvető szükségleteikről, és ha ebben megtanul bízni, akkor ezt abszolválta, ezt a fejlődési fokot Erikson szerint. Ha nem, tehát például nem jó a gondoskodás, akkor bizalmatlanok lesznek. Tehát a krízis sikeres kimenetele a bizalom, a nem sikeres kimenetele a bizalmatlanság. Azt is mondja, hogy ehhez kapcsolódóan a remény érzése, minősége alakul ki az emberben a sikeres kimenetel esetén. Talán jobb, hogyha visszamegyek ehhez, mert itt egyben látjuk az első képen. Láthatok az írást?
Mm-hmm.
Jó. Jó, tehát a bizalom vagy bizalmatlanság. Hogyha ezen túllép a gyerek, akkor Wilbur-i kettes szinten, Erikssoni kettes szinten ugye egy újabb kihívás elé néz, ez az, sőt, itt egy kicsit túlugrik, már úgy látom, ez a hármas szintre ugrik rögtön, korai hármasra. Minden esetre, amiről szó van, hogy eljön az a korszak, amikor ugye a gyerek önindította cselekvéseket végez, és elkezd ahhoz viszonyulni a környezet, a szülő elsősorban, hogy a gyerek önindítottán magától, hogy mit csinál akaratából. Ugye a szülő vagy gátolja az gyerek akaratát, vagy nem, és ennek vannak különféle mértékei. Na most erre való válaszadásként a gyerekek vagy megtanulják akaraterejüket és önkontrolljukat érvényesíteni és gyakorolni, ekkor fejlődik ki bennük az autonómia, amit itt láttok, vagy hogyha a környezet gátolja az ő frissen megjelent, fölbukkant cselekedetüket és önérvényesítésüket, akkor bizonytalanokká válnak, és kételkedni fognak önmagukban. Tehát kételkedni fognak, hogy ők képesek bármit is csinálni. Ugye ez a nagyon mély önkételkedés, bizonytalanság önmagamban, hogy én jó vagyok-e. Amit csinálok, az jó-e? Ez az, amit Erikson kétségbeesésnek nevez itt. Tehát ebben az életszakaszban vagy autonómia, vagy kétségbeesés alakul ki. Itt úgy van a könyvéveikön, szégyen és kételj. Tehát kétségbeesett a gyerek, szégyelni magát, eleve szégyellem magam típusú emberekre gondoljatok, vagy arra a fixációra, hogy bocs, hogy élek, már az, hogy vagyok, az szégyen. És örökké kételkedem magamban. Tehát ez a fajta fixáció alakul Erikson szerint itt. Tehát, mint látjátok, a szülővel, környezettel való interakcióban alakul ki az autonómia identitása, vagy a kéte identitása. Tehát itt látjuk, hogy mennyire interpersonális, szociális az, hogy kinek és milyennek tartjuk magunkat. Oké. Okay. A harmadik szakasz Erikssonnál, az óvodáskor, na hát ekkor mi történik, ugye mit csinál a gyermek? Tovább erősödik a akaratos cselekvés, ugye a kezdeményező készségre reagál a környezet, és itt is két kimenetel lehet. A gyereknek azt tanulja meg, hogy hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy ő kezdeményez. Az előző szinten egyszerűen, hogy akarata van, és ő akar valamit csinálni. Tegyük föl, hogy ezt elfogadták, minden oké. Okay. Akarata van, és utána elkezd ugye aktívan kezdeményezni. Csináljuk ezt, csináljuk azt, csináljuk amazt. Játszik, játszásra hív, véleménye van, kérdezget, él. És erre hogy viszonyul a környezet? Hogyha jól viszonyul, akkor a gyerek megtanulja, hogy ő kezdeményező, képes ember, megtanul örülni a saját teljesítményének, és megtanulja, hogy ő hasznos ember tud lenni a közösségben. Hogyha nem engedik, hogy kövesse a gyerek a saját kezdeményezését, leintik, hogy amit gondolsz, az hülyeség, azt ne csináld. Ne csináld azt se, ez se szabad, az se szabad. Ugye? Ha ez kerül túlsúlyba, akkor megtanulja a gyerek, hogy ne kövesse a saját kezdeményezéseit, megtanulja, hogy függetlenségi kísérletei kudarcot vallanak, nem elfogadhatóak, és kialakul benne a bűntudat. Ezért azt mondja Erikson, hogy a kezdeményezés ellenpárja a bűntudat az óvodáskorban. Tehát ha jó bűntudatos gyereket akarunk nevelni, akkor ne engedjük neki semmit, hogy csináljon, amit akar óvodáskorában. Ugye? Itt megint arról a szintről beszélünk, amikor valakinek ilyen alapszintű bűntudata van. Tehát mondjuk terápiában mindenfélét beszéltek, és eljutok oda, hogy végül is a bűntudat van alul, ami, ami mindennek a mágnese, karakterfixáció gyökere. Persze, ha azt feloldod, akkor tovább lehet menni a rétegben, de egy markáns, mindentől mágnesként összrendező réteg lehet a bűntudat. Ez Erikson szerint így alakul ki, illetve ennek a kornak Erikson szerint ez az identitás, a gyerek vagy kezdeményező, őnek éli meg magát, ez a fő identitása vagy bűntudatnak. Oké. Iskoláskor. Mi is történik iskoláskorban? Ugye feladatok vannak, szerepszabályvilág, teljesítmény. Teljesítményt követel tőlünk az iskola, a szülők is átváltanak, és ugye mondják, hogy írd a leckét, vagy lehet, hogy nem mondják. Mindenesetre avval telik el sok évet, hogy teljesítményt várnak, és az alapján mérnek. És azt mondja Erikson, hogy jó esetben a gyerekek megtanulják kompetensen és hatékonyan gyakorolni azokat a készségeket, amit a felnőttek és a kortársaik mutatnak nekik. Tehát hatékony vagyok, kompetens vagyok, teljesítő képes vagyok. Ha ilyenkor ezt letörik a gyerekben, akkor kisebb rendűnek fogja érezni magát. Tehát itt alakul ki a kisebb rendűségi érzés Erikson szerint. A teljesítményre adott teljesítményhelyzetnek a negatív elsüléseként. Eddig úgy tiszta világos követhető? Oké. Okay. Jó. Na nézzük tovább. Eljön az a serdülőkor. Jól mondtam én ezt? Nem csak.
Jól mondtam.
Akkor jó. Jó. Eljön a serdülőkor. Igen, itt az identitás vagy szerepkonfúzió a téma. Ugye serdülőkor ötös szint, sok énrész, sok szerep, sokféle ugye vélemény, hiedelem, csoport. Emlékeznek, az ötös szintről tanultak rá. Itt a serdülő dolga, hogy kialakítson egy személyes identitást, a kortárs csoport részeként. Ez még más lesz, mint a hatos szint, amit tanultunk, hogy autonóm, individuális személyesség, nem? Itt kijön a családnak, az iskolának a bűvöletéből, ugye a négyes szintből független, érett gondolkodó, és még a csoport részeként, kortárs csoport részében egy személyes identitás kialakításán dolgozik. Ugye mennyit szenvedtünk serdülőkorunkban már a kién biztos, azon, hogy ki vagyok én, mi legyek, ha nagy leszek, ugye melyik zenei klubba tartozom, egyszer ide, egyszer oda, szóval így őrült módon keresik a serdülők az identitásukat, és azt mondja, hogy jó esetben megtalálja, és megtalálja azt, hogy egy, mit akar az életben, mit fog csinálni, ha nagy lesz, tehát hova megy pályaválasztás, és kialakít bizonyos alaphiedelmeket magáról, tehát egy énképet, egy kognitív énképet. Ugye, mesét szövünk magunkról, hogy mi milyen emberek vagyunk. Én nyitott vagyok, zárt vagyok, inkább, tudom, én kedves kezdő, most olyan hülyekat mondok, de hogy kialakítunk magunkról egy mesét, hogy milyenek vagyunk. Tehát a személyes identitás, ami a jó megoldás itt, a serdülőkorban Erikson szerint, az az, hogy identitásom van, tehát van magamról egy összeszedett véleményem, és tudom, hogy mit akarok az életben. Gyakran ez persze kitolódik még pár évig, vagy évtizedig, ki tudja. Minden esetre az közelismert gondolata a pszichológiában, hogy ma ki van tolódva az egész a 20-as évekre. Tehát 18-al nem zárul a identitás krízis lesz sok embernél. Na, tehát ha ez nem sikerül, akkor van szerepkonfúzió, itt az van írva, de szoktuk identitás krízisnek is hívni. Ugye, hogy ki vagyok én. És nagyon fontos, arra gondolnatok, ti már ilyen integráltan felszerelt szemmel néztek, hogy ez a társadalmi identitás, amiről most beszélünk. Tehát ez még nem az az identitás krízis, hogy úristen, én most akkor hol a spirituális magom, hanem az, hogyan illeszkedjek ebbe a társadalomba. Minek nevezzem magam? Mi a dolgom a felnőtt életben? Miből keresek pénzt? Mi a szerepem? mint független személy. Ez az identitás a serdülőkornál. Vagy a szerepkonfúzió. A következő kihívás a fiatal felnőtt élet, ahol azt mondja, hogy a fő történés az, hogy sikerül-e intim kapcsolatot kialakítania a fiatal felnőttnek, vagy nem. Ha sikerül, akkor azt nevezi intimitásnak, hogyha nem sikerül, akkor az ember elszigetelődik, azt nevezi izolációnak. Tehát kvázi izolált embernek tartja a szingliket, szingli férfik, szingli nők, míg akik kapcsolatról kapcsolatra mennek, de nem sikerült egy kapcsolatban intimitás mélységig bemélyülniük és elköteleződniük. Tehát a... Hogy? Igen. Kifejezetten. Tehát itt lezoomol és rá, szóval leszűkíti a szemléletet arra, hogy a fiatal felnőttnek az a dolga, jó esetben ugye megtalálta, hogy mit csinál, dolgozik, szerepe van, van egy személyes identitása, és akkor jön a tavaszi szél vizet ár, az ki legyen az én párom. Ha ez sikerül, akkor azt nevezi intimitásnak, ha nem, akkor elszigetelődik az ember, izolálódik. De lehet, hogy barátjai vannak, de azt mondja, hogy akkor van az az élet szakasz az életben, amikor az intim felnőtt kapcsolatot ki kell alakítani. Mondjad, Betty.
Hogy akkor ez akkor most társadalmi, vagy belső?
Hát társadalmilag meghatározott belső. Igen. Tehát ahhoz, hogy intim kapcsolatot kialakítson, kell egy másik ember, ugye? Tehát társas történés ez is. Társas. Társas. Ugye gyerekkorban szülőgyerek, később óvodai nénik, aztán környezet, bácsik is lehetnek. Aztán iskoláskorban a csoport, ugye serdülőkorban a kortárs csoport, itt pár. Tehát az változik, hogy a társas mit jelent, de mindenképpen társas emberi viszonyban alakul az identitás. Igen. A fiatal felnőttek intim élettársat találnak, vagy a magányt és az elszigeteltséget kockáztatják. Na, tehát persze ez is csúszkál, ugye ki korábban találja meg, ki később, ki sose találja meg. Azért, ha valaki mondjuk úgy él egy életet, hogy izolációban marad, tehát nem volt egyszer se intim párkapcsolata, akkor azt azért problémának tekintjük. Tehát azt gondoljuk, hogy itt a 20-as éves korban, amikor erre a lélekbe, testbe, fejlődésben van a nyitott pálya, meg az időszak, az ablak, ugye az időablak, akkor az ott nem sikeredett valamiért. Lennek korábbi okai, terápiásan ugye tudjuk, hogy mindenféle gyerekkori oka lehet, de itt jön elő, hogy meg tudja valósítani az intimitást, vagy nem. Oké, következő a felnőtt. Nézzük a felnőttnek a dolgát. Felnőtt kor, generativitás vagy stagnálás? 40-től 60.
Inkább,
tehát
60-as, főleg a magyar
társadalomban. 60-as, már kifutóban van. Hát azért még. A magyar társadalomban lehet.
Igen.
Erzsike szócsere. Na, a generativitás az azt jelenti, hogy alkotó képesség. Tehát hatékonyan alkotni a társadalomért, ez a generativitás. A felnőttnek, azt mondja Erikson, termékenynek kell lenniük a munkában. Ez az egyik jelentése a generativitásnak. Hatok, alkotók, gyarapítók. A másik, hogy fel kell nevelniük a következő generációt. Ugye? Tehát egyrészt hat alkot gyarapít, másrészt kineveli, átadja a tudását a következő generációnak. Ez a felnőtt dolga Erikson szerint, és ez ideális esetben ez valósul meg, ezt nevezi alkotóképességnek, generativitásnak. Ha belegondoltok, ez milyen igaz, ugye a 18 éves még nem ez érdekli, a intim kapcsolat után kajtató karrierkezdőt sem az érdekli, hogy kineveljen egy következő generációt. Tehát valóban valahogy így a 40-60 közötti populációnak. Nem véletlen, hogy ilyen életkorú emberek ülnek általában a parlamentben, ugye ezek vezetik az intézményeket, Tehát ez a felelős vezető poszt rétege, ez pontosan ez. Igen? Jó. Így van. Na, hogyha ez nem sikerül, ha nem sikerül egy felnőtt férfinak vagy nőnek, akkor stagnál. Úgy érzi, hogy stagnál. Ugye itt vagyok, élnem kéne, alkotnom kéne, most van itt az életemnek a csúcsa, vagy hogy mondják ez, dereka, ugye tanítanom kéne, hatnom kéne, alkotni, de nem megy. Ez a stagnálás. Ez a stagnálás.
Ez minden más, mint a teljesítmény a négyes szinten.
Nem, más. A teljesítmény az csak annyi, hogy ügyes vagy. Tehát tudsz összeadni, számolni, tudom én, verset visszamondani, betűt rajzolni, írni, olvasni. Ugye általános iskolában járunk. Tehát amit látod, hogy a többiek úgy gondolnak, hogy tudni kell, azt te tudod, és ettől te ügyes vagy, és oké vagy. Tehát ez sokkal alapvetőbb szint, mint az, hogy mit tudom én, hogyan oldod meg a Gazprom programot a Putyin elnökkel a magyar társadalom számára. Ugye akkor ez politikai hír.
Tehát ez már belülről jön, tehát ez az alkotás, tehát az ilyen belsődött, a felépített
tudásra. Igen, igen, igen. Igen, igen, alapkészségek tanulása folyik. Itt pedig, igen, ahogy mondjam, komplex dolog. Jó, az utolsó, az időskorra mi jellemző? Mit mond Erikson erre? Integritás vagy kétségbeesés. Azt mondja, hogy mikor az ember túl van ezen a alkotó-tanító hullámon, és úgy kezd kicsit visszalépni, rátekinteni az életére, akkor megpróbálja az ember értelmezni az életét, amit eddig élt, tapasztalataikat feldolgozni, és kihozni azt a konklúziót, hogy az életemnek értelme volt. Az életem értelmes volt. Hogyha ez sikerül, azt nevezi Erikson a jól elsült rekordnak, ezt én mondom így, de az a pozitív kimenetel. Tehát az én integritás, az ő értelmében itt, az ezt jelenti, hogy visszatekintve az életem értelmes volt értelme így csinálni. Ha nem, akkor kétségbeesés. Tehát időskori ugye elkeseredés, szomorkodás, depi, akárminek fogalmazzuk, amit ő kétségbeesésnek hív, az eredhet ebből, hogy ez egy elcseszett élet volt akár. Ugye? Vagy nem az volt, amit akartam, ennek kellett volna lenni. Stb. Erikson még visszafelé nézett, tehát aki arra fókuszált, ő úgy használja ezt a szót, hogy visszatekintve az életemre értelmes volt-e. Igen. Na, ennyit az Eriksonról. Jó, tehát ez az Erikssoni elmélet. Igen, pont.